Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a vasárnapon az Úr Jézus nevében. Nem tudom, tudjátok, hogy milyen sorozatban vagyunk benne? Dallasban, nem? Dallasziakhoz írt levelet nem találtam meg még a Bibliába. Valamelyik levelet elkezdtük tanulmányozni, az Efézusi levelet. Valakinek feltűnt-e valami így az elmúlt időszakban? Mondjuk a múlt vasárnappal kapcsolatban. Kimaradt egy kis szakasz. Tehát átkezdtük az első két részt, átvettük, aztán Csaba csalt egy kicsit, és átugrott egy kis szakasz, és oda ment az egész Efézusi levélnek a lényegéhez, hogy elmondja, hogy miről is szól az Efézus levél. Nagyon jó egyébként, halleluja. Megragadta a lényeget, ez a lényeg. És gondoltam is, hogy megyek tovább, mert nagyjából elmondtuk, hogy miről is szól az Efézusi levél, és hogy mennyire nagy aktualitása van ma a gyülekezetünknek. Úgyhogy bátorítanak titeket, hogy tanulmányozzátok, vegyétek át újra és újra, akár csoportokba, házi csoportokba, vegyétek elő nyugodtan az Efézusi levelet, akár azt a szakaszt, amit itt tanulmányozunk, mert rengeteg sok új kérdés fog előjönni. Az Efézusi levél egy olyan levél, ami igazából az új szövetségnek a lényegét, azt így elméletbe, teológiai szinten és gyakorlati szinten is elénk teszi. Az első két rész, amit átvettünk, tulajdonképpen egy teológiai alapot ad nekünk, elmondja azt, hogy hogyan is juthatunk mi üdvösségre. Végül is ez a címet adhatnánk az első két résznek, hogy Pál elmagyarázza, hogy juthatunk mi üdvösségre. Emlékeztek arra, hogy talán két héttel ezelőtt ilyen kis rajzba is próbáltam azt szemléltetni, hogy miért kell kikerülnünk azt nekünk, hogy a törvény útján kelljen a kegyelmet, vagy az Isten jelenlétébe eljussunk, és miért is van az, hogy Jézus Krisztuson keresztül az ő kereszthalálán keresztül egyenes útunk van, egy új útunk van, egy másik útunk van, és nem a törvények megtartása, nem az ószövetségi áldozatok, hanem ahogy Jézus Krisztus egyszer mindenkorra az ő áldozata árán megnyitotta az utat, megnyitotta a kaput, így egyenes útunk van, a kárpit ketté szakadt, ugye nagyon sok igét hozhatunk, de egyenes útunk van Jézus Krisztus által az Atyához, az élő Istenhez. És ez egy nagyszerű dolog. Amen. És ezt az út ez azért nyílt meg, ahogy a múlt vasárnap hallhattuk. Emlékeztek a kötőszóra, hogy a hogyanokra, a hogy utána következik. Azért nyílt meg ez az út, hogy. És ide valóban kiírtam, hogy megerősödjetek a belső emberben. Itt már azoknak mondja, akik megtértek, akik elfogadták a kegyelmet, ugye arról beszélt, hogy a kegyelem által van üdvösségünk, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjen. Elmondja Pál apostol azt, hogy már a világ teremtése előtt kiválasztott téged és engem, hogy lehetőségünk legyen, és elmondja azt, hogy készített egy új utat, és azért készített, hogy megerősödjünk a belső emberben, második, hogy Krisztus lakozzék a szívünkben, én különbontnak vettem, hogy a szeretetben meggyökerezve, és hogy kicsit elkezdjük ezt gondolni, akkor így egyik a másikra épül. Aztán tovább megy, és azt mondja, hogy megértsétek, hogy mi a szélessége, mélysége, hosszúsága, mi van még, és magassága az Isten jó voltának. Én azt gondolom, hogy fontos a mai egyháznak, hogy megértse. Nagyon sok irányzat van, ami arra törekszik, hogy ne értsed meg. Csak egyik részét, csak egy nagyon pici részét. De azt mondja az ige, hogy tovább lépjünk, hogy megértsük, hogy mi a szélessége, mi a hosszúsága, mi a mélysége, és mi a magassága az Isten jó voltának. Elég, hogy csak egy példát mondok, hogy nagyon jól megértsem azt, hogy Isten által kegyelmet kaptam. Azt mondom, ez a magasság nekem. Hogy ez a legnagyobb dolog. De megértsem azt, hogy az Isten jó voltában benne van az, hogyha viszont nem térek meg, akkor elkárhozok. Benne van? Benne van az, ahogy kinyúlt a másik testvérem felé. És az Isten jó volt a rajtam keresztül elkezd működni. Szóval, hogy megértsük, Isten az ő népét nem akarja tudatlanságba tartani. Nem az van, hogy egy pap, egy lelkész által akar vezetni, hanem a szelleme által akar vezetni bennünket. És azt akarja, hogy egyen-egyenként értsük az új úr útját. És ez azt gondolom, hogy egy nagyszerű dolog. És a csúcsot, a kiteljesedés azt mondja, hogy és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Tehát már semmiben nem lesz hiányunk, minden ismeretben mindent megértsünk. Ez a cél. Ez az Efézusi levélnek megírásának a célja, hogy ezek a dolgok megtörténjenek az ő népek között, abban a gyülekezetben, amit Isten hozott létre. És azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű cél ennek a gyülekezetnek. És hogyha ezen az úton akarunk menni, akkor nagyon jó úton vagyunk, hogyha ezeket elkezdjük komolyan menni. Ahogy mondtam, az első két rész az egy ilyen alapteológiai oktatást mondott, és egyszerű dolog, nem? Tehát egyszerű dolgot elmond, hogy hogyan lettünk hívőké. Ez az alapteológia. Igazából ezt, ha megértjük, akkor már jó úton vagyunk. Megértjük, hogy hogyan működik a kegyelem az életünkben, hogy ez mindent befedez. És akkor itt Pál azt mondja, hogy téldre ereszkedek, és elmondja, hogy miért imádkozik, mi az ő szíve vágya, és elsorolja ezeket a célokat. És utána a negyedik résztől, ezt most még nem vesszük, de elkezd egy csomó gyakorlati dolgot mondani. Elkezd egy csomó olyan dolgot mondani, hogy hogyan fognak megvalósulni ezek. És ahogy ezekben majd fogunk előre menni, párhuzamosan visszatérünk majd ezeknek a, amit mondott Pál, ez hogyan valósul meg, és hogyan tud gyakorlattá lenni. Úgyhogy arra számítsatok majd a következőkben, hogy a gyakorlati az ilyen házi feladatos gyakorlat, nem? Tehát mi értelme van a gyakorlati dolognak, hogyha nem kezdjük el gyakorolni, nem? Tehát én nagyon sokat tanultam az evangelizálásról például. Tényleg sokat tanultam. Tehát volt ilyen háromnapos kurzus, hogy elmondtak egy csomó mindent, ilyen non-stop kurzus, amiben így reggeltől estig, azért all-inclusive-ben ott is ettünk, aludtunk is, meg minden. És akkor elmondták, nagyon jó volt. Vettem részt másfajta egyéni evangelizációs kurzusba, Révész Árpád vezetésével, nagyon jó volt. És még tudnák mondani egy pár dolgot, amiben így részt vettem. De egyetlen egy maradt meg bennem, így örökérvényűen. Egy gyakorlati dolog, amikor egyszer elmentünk mondjuk egy faluba, és meg akartuk evangelizálni azt a falut. Na, az megmaradt, pedig már szerintem vagy 11-12 éve volt. Az összes elméleti dolog az mind tök jó volt, de egy ilyen órás gyakorlati az teljesen más volt. Hát Bálványosnak hívják a települést, mi megszálltuk a települést, becsöngettünk mindenhova, mindenkivel beszélgettünk, kaptunk hideget is, meleget is, de abban a pókhálós református templomban, ahol végül meghívtuk őket, és egy evangélizást tartottunk, le kellett porolni azokat a székeket, ahova soha nem ülnek. Úgyhogy igen. Azt, hogy mi lett a következmények, nem tudom, mert nem voltam ott vissza, de volt eredménye, mert voltak emberek. Voltak olyan élmények tényleg, hogy egy bácsi azt mondta, hogy rámúszítja a kutyát, ha belépek. És akkor mondtam, én csak akkor innen imádkoznák magáért. És amikor ennyit mondtam, akkor azt mondta, jöjjön be. És akkor kiderült, hogy az ő apja egy református lelkész volt, akibe csalódott. És olyan életekkel kezdtünk el találkozni, aki egy hajszál választott el attól, hogy megtérjen, de megbotránkozásban volt benne. És igen, a gyakorlatban sokkal több minden van. Hogyha bátorítok arra, hogy a következőkben át fogunk lépni a gyakorlati részbe. És amikor Pál apostol ezt elő akarja vezetni a célját már, és elmondta az elméletet, akkor közbeszúr valamit itt. És egy nagyon fontos dolog, amivel most egy kicsit foglalkozunk, Pál apostol saját magát szúrja közbe. Hogy ő mit ért az egészből, hogy ő mit is tesz. Jó, az Efézusi levél harmadik rész, első 13 versét kérlek, lapozzatok oda. Nem készültem kivetítésre, de ki lehet nyugodtan vetíteni, hogyha ez lehetséges. Efézus 3, első 13 verse. Azt mondja Pál apostol, hogy ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja ti értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nekem adott a ti érteketekben, hogy tudnélik kilentés útján ismerette meg velem a titkot, aszerint, amint előbb megírtam röviden. Emlékeztek az első két részre. Melynek olvasásából megérthetitek, és ezért is bátorítra akar, hogy olvassátok át bátran ti is, mert azt mondja Pál, hogy ennek az olvasásából megérthetitek. Nem is kell magyarázatot húzni hozzá, mert mondja, ennek az olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől, amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és a prófétáinak a lélek által, hogy tudnillik a pogányok örökös társak és egy ugyanazon test tagjai, és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által, amelynek szolgájával lettem, az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely nekem adatott az ő hatalmának munkája szerint. nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát, mérhetetlen gazdagságát, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Azért, hogy megismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége, ama az örök eleve elvégzés szerint, amelyet cselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne való hit által. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti értetek való nyomorúságaim miatt, amelyek nektek dicsőségetekre vannak. Amen. Látszólag ez egy ilyen összefoglaló a múltból, de mégis megérintett egy-két gondolat ezzel kapcsolatban, és ezt szeretném elétek hozni. Kezdeném egy-két ilyen bevezetéssel, végül is az első verssel, azt mondja, hogy ezért vagyok én Pál. Úgy megérintett az, hogy tudjátok, hogy hol volt Pál, amikor ott volt, azt mondja, hogy fogoly vagyok. Fogságban van. És Pál azt mondja, hogy ezért vagyok. Ezért vagyok. Hadd legyen ez most egy önüzenet, amikor egy nehézségben vagy, egy keresztény nehézségben van, akkor azt meg kell tudja. Pál apostolnak, próbáljátok végig gondolni, szerintem nem lehetett volna olyan történés az ő életébe, amire azt mondta volna, hogy ne tudtam volna, hogy ezt a Krisztus akarta, engedte, utasításával, engedélyével, akaratával történt volna. Mert egészen benne vagyok a Krisztus akaratába. Ezt jelentette neki. Ezt is jelentette neki, hogyha Krisztus akarna innen ebből a fogságból engem kivinni, azért nem mondta, hogy a római fogságban vagyok, hanem a Krisztus fogja vagyok, mert jól tudta, hogy Krisztusnak ennyibe telne kihozni onnan engem. Hát már átélte, nem? Filippi börtön, Filippibe átélte, hogy egy földrengés, aztán eloldódtak a láncok, meg kötelek, kaloda, minden. Krisztusnak nem kerül semmibe, hogy kihozzon. De valamiért most itt akar tartani. És valószínűleg mély imádkozás volt, hogy Istenem, miért tartasz itt engem? És azt mondja, ezért tudja azt mondani, hogy ezért vagyok. Tudjátok, mennyi levél született a mai gyülekezeteknek ott abba a fogságba? Azért volt ott Pál. Hogy ezeket megírja nekünk. És ő nagyon jól tudta azt mondani, hogy ezért vagyok itt, hogy ezt megírjam nektek, hogy tudjatok erről. És olyan nagy üzenet van ebben, hogy nem lehetsz olyan helyzetben, hogy ne tudd azt, hogy a Krisztus teljességében vagy benne, akkor ő tud rólad. Őnek ennyibe telik kihozni téged. De ha ott tart, akkor annak oka van. Akkor járj utána, akkor imádkozz, és kérdezd meg, miért vagyok benne, és Isten megmutatja neked, hogy mi a terve veled. És Pálnak megmutatta, és biztos vagyok benne, hogy ő ezt nem csak így ilyen kamuból írta ide, hanem meg volt győződve róla. Nagyon sokszor olvasunk ilyet Pál, hogy mert meg vagyok győződve. És amikor ő kijelentett valamit, akkor ott egy mély meggyőződés volt mögötte. Olyan sok keresztény éveken keresztül sopánkodik az Úrnak, hogy Uram, miért? És tényleg vannak nagyon nehéz helyzetek. És éltem át én is olyat, nem is csak magammal szemben, hanem nagyon jó barátaimmal, amire azt kérdeztem, hogy Uram, miért? És nem értem. És amikor az egyik barátomnak az édesapja így elköltözött, és azt nagyon nem értettem, akkor az volt a megdöbbentő, hogy ő azt mondta, hogy én értem, hogy miért. Az én családomért, stb. Ő már értette. De hogy az Isten nem enged meg olyan helyzetet nekünk, amiről ne tudna. Nincs olyan helyzet. Krisztusnak a fogja. Keresztényt érheti ilyen nehézség, hogy fogságban van. Ezek ilyen nehéz dolgok. És tényleg, amikor benne vagyunk egy ilyen történetben, sokszor nem látunk át rajta, nem látjuk ki, nem tudjuk. Lehet, hogy utólag majd látjuk, hogy tényleg az Isten keze ott volt benne. Én az én életemben is tudok mondani olyat, hogy például az elhívásom is egy nagyon nagy mélységhez köthető. Egész egyszerűen most már tudom, hogy azért engedte meg Isten, hogy végre figyeljek oda rá, és értsem meg az elhívásomat. Akkor nyilván nem volt ilyen egyszerű, hogy Uram, ezért vagyok én ebben benne. De talán egy kicsit tanulhatok belőle, hogy ha legközelebb valami hasonló jön, akkor kicsit hamarabb menjek oda az Úrhoz, hogy Uram, szeretném tudni, mutasd meg, kész vagyok engedelmeskedni, szeretnék tovább menni. És azt mondja, hogy ezért vagyok én Pál, nem én Saulus. Emlékeztek Pál történetféle, hogy hogy lett Pálból Pál? Hogy lett belőle? Először volt egy pálfordulás. Valamiért elnevezték róla. Nézzük már meg az Apostolok Cselekedetek 9. részében ezt a kis történetet. Első 5 verse. Saulus, tehát ez ugyanaz, az ember, majdnem. Saulus egy istenfélő, ószövetségi ember volt. Saulus hitt az élő Istenben. Az akkori törvények, rendszerek szerint ő nem egy bűnös ember volt. Ő az, ha úgy tetszik, a hívőnél is hívő volt. Nem sok embernek adatott meg az a kegyelem akkor időben, most így értsetek ezt, hogy olyan neves embernek a lábaihoz leülhessen, mint Gamáliel. Ha jól tudom, összesen 2 embernek adatott meg abba a korba. És ő volt az egyik. Egy nagyon híres rabbinak lehetett a tanítványa. Ezt olvasunk a Bibliában arról, hogy amikor István megkövezték, akkor ő ott volt. Részt vette be, egyet is értett. És az, hogy egyet értette, az valószínű, hogy Gamáliel megbeszélte vele. De hogy Pál apostol, akkor még ugye Saulként ismerjük, azt mondja, hogy már fenyegetéstől és öldöklősről léhegve az úrnak tanítványai ellen elment a főpaphoz. Egy hithű zsidó ember volt, elment a főpaphoz, mert ez a Jézus felkavarta itt az ő hitüket, és kérte őt, hogy Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik az úrnak követői, akár férfit, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, lényeg, hogy közel meg a Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fénysugárzáolt körül a mennyből, és ő leestvén a földre hall a szózatot, amely ezt mondja vala neki, Saul, Saul, miért kergetsz engem? És akkor Saul azt mondja, hogy kicsoda vagy, uram? Mondotta volna azt is, hogy de hát én téged szolgállak, uram. Én az élő Isten szolgálom. És akkor az úr pedig mondta neki, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Lehet, hogy Pál apostolnak a megtérése sokaknak úgy hasonlít, hogy nem a bűnei szakadtak rá, csak felvilágosodott valami. Érdekes dolog, hogy ő éppen megvakult, de igazából világosságra jutott. Hogy kicsoda ez a Jézus. Hogy ő egy olyan ellen harcol, aki azt hitte, hogy érte harcol. Ő az élő Isten ellen harcol. És akkor ez erre rádöbbent, és ezt megismerte, meglátta, kénytelen volt, mert megvakult, és hát szüksége volt egy emberre, hogy meggyógyuljon. Szóval ott van Pál apostol, és találkozik azzal, hogy én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Amikor most itt az efézusi gyülekezetnek megnyitja a szívét, megnyitja önmagát, akkor azzal kezdi, hogy én fogoly vagyok Jézus Krisztusért, de én vagyok az a Pál. Az a Pál, aki valamikor Saul voltam, és mindez történt velem. És megismerte azt a Jézust. És neki az elég volt, hogy azt mondta Jézus, hogy én vagyok az a Jézus, akit te kergetsz. És nem tudom, hogy neked milyen pálfordulásod volt, de fontos akkor, amikor valahova érkezel, hogy tudd, hogy én vagyok az a Jani. Én vagyok az, akinek Jézus el tudta mondani, hogy én vagyok Jézus, akiben te nem hiszel. Én vagyok Jézus, akit nem hiszed el, hogy innen ki tud menteni. Én vagyok az a Jézus, akiben te nem bízol eléggé. És amikor ez áttör, és megtörténik valami, akkor erre tudok építeni. Akkor erre tudok alapozni, és valami nagyszerű dolog történik. Azt mondja Pál, hogy ezért vagyok én Pál, a Jézus Krisztus fogja ti értetek a pogányokért. De hadd menjek tovább egy kicsit. Nem ekkor volt a Pál fordulás az életében. Mert a Biblia tovább még úgy beszél róla, hogy Saul. Ez egy érdekes dolog, és érdekes megfigyelni. Hogy Saullal beszél Analiás, megnyílik a szeme. Bemeríti őt, betöltekezik Szent Szellemmel. És továbbra is Saul. Sőt, elmegy Barnabás hozzá, és azt mondja, hogy az apcsolatban úgy olvassuk, hogy Saulhoz ment el. És elvitte őt Antiókiába, és azt olvassuk a 13. részben, hogy imádkoznak a vezetők együtt, és azt mondja a Szent Szellem, figyeljétek, hogy hívjátok el Barnabást és Saulust. Nem Pált, ez érdekes, nem? És akkor egyszer csak megyünk tovább, és ugyancsak a 13. részben egyszer csak történik egy ilyen váltás, és azt mondja, hogy Saulus, aki Pál is. Nekem ebbe egy üzenet lett. Tudjuk jól, hogy Pál kettős állampolgár volt, és ez a római neve volt. Valószínűleg a Pál neve korábban is megvolt, csak nem ezt használta, hanem a Saul nevet használta. Semmi baj nincs a Saul névvel egyébként. Nem ettől lett a Pál fordulása, úgymond. A megtérés az egy megtérés, az egy fontos dolog. És ebből lett egy ilyen szlogán, hogy Pál fordulás. De neki, amiért ő a Pál nevet fölvette, az meggyőződésem, hogy az elhívásához köthető. Miért? Olvassuk el. Az apcsolatok 13-ba láthatjuk, hogy ja, igen, itt van apcsolatok 19-ben, hogy de Saulus, aki Pál is megtérve szentlélekkel szemét rávette, stb. Olvasunk. És ha tovább megyünk itt, akkor láthatjuk, hogy még itt a 13. rész vége fele, csak nem írtam föl, hogy hol van az, de kijelenti Pál, hogy az én elhívásom mostantól a pogányok felé küldetik. És ő nagyon jól tudta, hogy ebbe a küldetésbe van benne. És emlékezzetek vissza, hogy az első két rész is erről szól tulajdonképpen, hogy elmagyarázza, hogy a pogányoknak miért lehet üdvösségük, miért lehet övék az evangélium. És ezt annyira akarta deklarálni, annyira benne volt az elhívásba, hogy fölvette a pogány nevét, ha úgy tetszik. Fölvette a Pál apostol nevét. Nem a Saul nevét, ami a szentebb név lett volna a zsidók körébe, hanem kész volt vállalni a Pál nevet, ami egyébként még jelentésében is annyit jelent, hogy kis, hogy kicsi. És mondja is itt egyébként, ahol olvastuk az előbb, hogy én vagyok az apostolok között a legkisebb. Még ezzel is vállalta, hogy én a kicsi vagyok. De én vagyok az, aki hirdetem a pogányoknak az evangéliumot. És kész volt ez a nevében, a jellemében, mindenében fölvállalni az elhívását. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű üzenet nekünk ma. Nevében is vállalta. Olvassuk itt ezt a szakaszt, az Efézusi levelet. Egy-két dolgot szeretnék innen még kiemelni. Nagyon tetszik, ahogy megfogalmazza itt, hogy írtam ide. Elmondja, hogy mi is az ő küldetése, és csak figyeljétek meg ezt a szöveget, és hogy megvilágosítsam mindenkinek, amiképpen rendelkezett Isten, ama titok felől, amelyet elrejtett örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtette a Krisztus Jézus által, azért, hogy megismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel, azért, nem? Tehát azért nagy dologról beszél itt Pál, azt mondja, hogy egy olyan programban vagyok most benne, hogy értsük egy kicsit így a saját nyelvünkön, egy olyan sztoriba vagyok benne, egy olyan elhívásom van, amiről még a mennybe is most fognak ebből megbizonyosodni. Ami most történik. És fogalmazzam úgy meg, értette, hogy mi a küldetése. Pontosan tisztában volt vele, hogy mi a küldetése. Hogy erre a mennybe is odafigyelnek. Látják a mennyből, és a mennyből figyelik azt, hogy, és kiderül nekik, jé, a pogányoké lesz az evangélium. A mennyben ott derült ki, és azt mondja, hogy ebbe vagyunk most benne. És elmondja az efézusiaknak, hogy figyeljetek már, hogy a legnagyobb programban most vagyunk benne együtt. Ez az én elhívásom, de nem akarja megtartani magának. Elkezdi elmondani, hogy ez a mi elhívásunk, és ti ezt kell, hogy betöltsétek. És azért most egy kicsit csatolok a negyedik részhez. A negyedik rész első verse úgy kezdődik, hogy éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz. És majd amikor mondja azt, hogy adott némelyeket, majd veszük, hogy milyen ajándékokat adott, vagy milyen ajándékot adott a gyülekezetnek, azt mondja, hogy felkészítse a szenteket, hogy ezt az elhívást betöltsék. És azt mondja, hogy oké, hogy ez az én elhívásom, de mostantól ez a tietek. Ez mindannyiunk, benne vagyunk egy olyan tervbe, amiért éget Pál. ami ott volt. És azt gondolom, ez kulcskérdés volt az ő munkásságának a sikerében. Az, hogy annyi gyülekezetet alapított, az, hogy úgy be tudta tölteni azt az elhívást, az, hogy megértette pontosan, hogy mi az elhívása. És azt gondolom, ez a kulcskérdés ma nekünk itt. Hogy megértjük-e azt, hogy mi pontosan ma az elhívásunk. Mi a szellemi dolog? Nem csak úgy az elhívását értette meg, megértette a szellemi dolgokat, amik történnek. Hogy most a mennyben mi történik, hogy miért fontos ez, milyen szerepe van, és ez hogy fog tovább menni. Egy általános összképe volt arról, és ez azt gondolom, hogy nem tud másképpen megtörténni, mint hogy egy élő kapcsolatban volt az atyával. Olvassuk azt, hogy bőtöltek és imádkoztak együtt, hogy az Isten akaratát megismerjék. És ahogy ezt elkezdte megismerni, az Isten kinyitotta előtte a titkokat. Itt azt mondja, több helyen egyébként, nem csak itt, több helyen is azt mondja Pál, hogy ezt a titkot kijelentette nekem az Isten. Átélte ezt a kegyelmet, de nagyon fontos, hogy tudta, hogy mi az egyház küldetése. Emlékezzünk, hogy mi a cél. A cél nem változott. Figyeljük meg, hogy azt mondja, hogy az a cél, hogy megerősödjetek a belső emberetekben, ne csak megtérjetek, ne csak átéljetek, hogy kegyelem van és jó vagytok, hanem hogy megerősödjetek a belső emberbe. Következő lépés, hogy Krisztus lakjon a ti szívetekben. Múlt vasárnap hallottunk erről. Szeretetben meggyökerezzetek. Nem ilyen, mindig a szél futta hajút eszembe, mert egyik filmben láttam, de ne ilyen libegő emberek legyetek, hogy össze-vissza fúj, mondja Pál apostol, hogy a tanításnak mindenféle szele, hanem meggyökereztek Jézus Krisztusban, benne lakik a szívetekbe, utána meggyökereztek ebbe a szeretetbe, és nem tudnak össze-vissza elhajtani, és utána pedig tovább léptek egyen, megértitek így az összefüggéseit, hadd mondjam így most, az mélység, szélesség, stb. Megértitek az összefüggéseit az elhívásnak, a mostani kornak a kihívásait, a mostani korszellemnek a problémáit, azokat, amire ma válaszolni kell, ma kell válaszolni, nem valamikor. Az elmúlt 10 évben boldogosan sok minden történt. Csak a keresztény világban. És nekünk nem is a 10 évvel ezelőttire kell válaszolni, hanem hogy most van. És hogy eképpen eljussatok oda, hogy teljesen, hadd fogalmazzak most így, hogy teljesen betöltsétek azt az elhívást, amire Isten elhívott benneteket, elhívott bennünket. Kapcsolódnék ahhoz, hogy reformáció van. Reformáció 500. Reformáció 500. Nem tudom, mi a véleményetek erről. Keresztények ünnepeljék az 500. évfordulót, vagy ne? Vagy egyáltalán a reformációt ünnepeljék-e? Hogy? Miért ne? Ha most akarjátok nézni a keresztény világot, akkor megosztott ebbe, hogy ünnepeljük, vagy ne ünnepeljük. Hát végül is elszakadt a Krisztus teste, ketté szakadt. Van ezen mit ünnepelni? Hát sebb keletkezett az egyházba. Köszi, elébb mentél kicsit, igen. Találunk sok ilyet. És vajon mi történik ma? Mi ma az eklézsia küldetése? Hadd gondolkozunk együtt ezen. És felvetek néhány dolgot, ami mostanában látszik kifele. Hogy az-e az Isten akarata, az-e az egyháznak a küldetése? Lehet, hogy többen látjátok, vagy ismeritek ezt a Tony Palmer nevet, hallotta valaki? Nem hallottátok? Ez egy katolikus, karizmatikus katolikus lelkész volt, meghalt, egy tragikusan meghalt 2014-ben, és még abban az évben tartott egy konferenciát, nem tudom, hogy ezt láttatok, bejárta a YouTube világot, meg mindent, és hogy? Kenneth Copeland-nél volt, igen, ő hívta meg, és több száz vagy ezer pünkösdi karizmatikus lelkipásztor volt jelen, és ezen az alkalmon elhangzott egy pár dolog, és hadd mondjam ezt el így, mert azóta elültetődött, és folyik ennek a tovább lépése. És fontos, hogy lássuk. Azt mondta, hogy tudjátok, mit jelent a katolikus szó? Elnézést, ha valakit ez bánt, akkor elnézést kérek előre tőle, de nem tudok kitérni ezzel a mostani történet előtt. Azt jelenti, hogy egyetemes. És akkor azt mondta egy együtt, ti hisztek az egyetemes Istenben? Mindenki. Igen. Akkor ti katolikusok vagytok. Jó, hát ez a szóvicce, amikor túlment, akkor elkezdte azt mondani, hogy figyeljetek, aláírtunk valamit az evangélikusokkal. Sőt, már a metodisták is aláírták. Aláírtuk azt a közös hitvallást, hogy az evangélium útja micsoda, hogy a Jézus Krisztusba való hit által van üdvösség. Innentől, és ez volt Luthernek a legfontosabb, amit kiplakátolt, ebbe egyetértünk, ugye? De így ment a fölvezetés, csak elmondom azért néhány szóba. És amikor ezt elmondta, akkor azt mondta, hogy innentől kezdve többé nincs protestantizmus. Nincs szükség protestálásra. Akkor fogalmazzak így, mert ezt a szót nem nagyon tudom kimondani. És tudjátok, mi lett a vége? Biztos láttátok, bejátszották a Ferenc pápának a beszédét, aki a szeretet, a szinte úgy az jön le belőle, mintha egy tékozló fiúk most visszatértek hozzánk, című dolog történne meg, és a végén, mint a spontán történne a dolog, ez a Copland testó, ez még rátett egy lapáttal, és azt mondta, hogy akkor áldjuk meg a pápát. Engem ott megdöbbentett, amit imádkoztak. Tudjátok, mit imádkoztak? Szeretünk téged teljes elménkből, teljes erőnkből, stb. Ezt végig imádkozta összes lelkész. Engem ez megdöbbentett, megmondom őszintén. Bocsánat, ha valakinek így belekavarok a lelki világába, de nem tudunk, ne haragudjatok, Pál apostol megértette az elhívását, megértette az üzenetet, és tudjátok, mit csinált? Kompromisszumot kötött. Nem. Harcolt. Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy aki más evangéliumot hirdet, az átkozott legyen. Akkor még sokan nem értették azt, hogy a pogányoké lesz az evangélium. Még a 13. rész után még eljutott odáig, hogy hát össze kellett hívni a nagygyűlést, hogy hozzanak már valami határozatot, mert nagy balhé van. Hát nem értették. Sőt, Galata levélbe olvassuk, hogy Péter is egyszer értette, egyszer meg nem. Tehát, hogy így kicsit így kavargott. De kiállt amellett, miért? Mert tudta, érezte, hogy a szellemvilágban mi történik. És tudta, hogy most a menny odafigyel erre, és egy nagyon fontos dolog történik. És azt gondolom, hogy ma egy ugyanilyen fontos dolog történik az egyházba. És ugyanilyen fontos, hogy értsük azt, hogy mi nem az Isten akarata. Mi az, ami biztosan nem. Elmondta ez a tesó, ez a Tony Palmer tesó, hogy 1000 évig egység volt az egyházba, aztán ketté szakadt, aztán 500 év után megint ketté szakadt, ez már reformáció volt. Néhányat mondjuk kihagyott, azért maradjunk ennyibe, de mert volt azért még egy-két ilyen lázadás, de hogy csak akkor mondta ezt, hogy végén is tényleg megdöbbentő, hogy mai napig több mint 33 ezer egy keresztény egyház van. És amit itt mond, az igaz. Az Úr Jézus azt mondta, és az Úr Jézus imádságára hivatkozik, hogy amint atyám, én is veled egy vagyok, mi is aképpen, ők is egyek legyenek. És ez igaz, hogy ez az Isten akarata? Ez az Isten akarata. És én azt gondolom, hogy működik egy ilyenfajta egységre törekvés, amikor elhagyják az igazságot, és működik egy olyan fajta, amikor törekszünk, hogy megismerjük az igazságot, vallástól, egyháztól függetlenül. És az egyik közt és a másik közt lesz egy nagy elválasztódás. És az elválasztódás látszik. Látszik ma Európában is. Volt egy konferencián, női konferencián, feleségem is arról számolt be, hogy azt mondják, hogy Franciaországban ébredés van. Tudtok erről? Én tudjátok, mit látok a tévébe? Hogy a keresztet le kell szedni. Nem? A keresztet le kell szedni. Még úgy volt, hogy a mit tudom kinek a szent szobrát is, de hogy a keresztet legalább azt mindenképpen el kell távolítani onnan. Hogy? Már milyen lesz? Magyaroké, igen, tehát bepályáztuk, hallottam róla. De tudjátok, történik egy ilyen dolog, egy ilyen egységre törekvés, és történik egy olyan, ahova az Isten áldást küld, és kis házi csoportokba lehet, hogy úgymond bujkálva, nem üldözve vannak, de mégis házi csoportokba ébredés történik, és alakul egyik a másik után. A kettő között óriási különbség van. Mi történik ma Európában? Megnézzük azt, hogy a keresztények növekszenek, vagy az iszlám? Az iszlám növekszik ma Európában. Nagyon sok olyan templom, ami templom volt, ma már mecset. Vagy kocsma, vagy néztünk egy műsort, egy tök jó lakberendezési házat csináltak belőle. Régi anglikán templomból. Szomorú, nem? Ez a jobbik eset, meccset a legtöbb. Nem tudom, valami statisztikát olvastam, hogy ilyen 30%-kal jobban evangelizálnak a muszlimok, mint a keresztények. De menjünk egy picit tovább, mert ezt még úgy elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy rendben van, hogy nem ez. Nem egység mindenáron, hanem valóban az Isten útját. És amikor arról beszél Pál, hogy eljussunk oda, hogy mi a mélysége, mi a magassága, mi a szélessége, mi a hosszúsága, akkor azt mondja, hogy erre mind szükség van, hogy megismerjük. És nem hagyhatjuk el egyiket. Ha elhagyjuk egyiket, a tévtanítás az higgyétek el, hogy mindig jóval kezdődik. Én nagyon sok tévtanítást hallgattam meg. Tényleg. Odáig még a Jehova tanuljuknak is igaza van, hogy most olyat említsek, amit legalább mindannyian tévtanításnak vélünk, amit megállapítanak, hogy mi a baj az egyházzal. Tök jól látják, egy csomó mindent. Egyet érthetek vele. Sőt, ha elkezdek beszélni, egyet fogtok érteni. Csak az a kérdés, hogy amit ajánl, az a teljes evangélium, vagy egy valami más? És mi a baj? Az egysége, visszatérek most halottak napja is volt. Ha már ilyen heten vagyunk túl, halottak napja is, meg reformáció 500, meg minden volt a múlt héten, akkor hogy hiszünk mi abban, hogy imádkozunk a halottakért, vagy mi a helyzet velük? Mert ha elfogadtuk azt, ha azt mondja a katolikus egyház, bocsánat, hogy ennyire belemegyek, hogy az evangélium a hitáltal van, akkor tudok imádkozni azokért a szentek, vagy azokért az emberekért, mondjuk másik nap, amikor akik még ott lebegnek, nem dőlt el még, hogy hova kerüljenek? Ilyen lebegőben vannak. Van egy jó sztori belőle, hogy az egyik néninek már gyűjtöttek a már szomszédok, meg mindenki eladott mindenét, mert a férje annyira rossz volt, hogy túl sokáig kellett ott libegjen a purgatóriumba, és már mindenit eladta, hogy többet imádkozzanak érte, és aztán mondta neki a pap, hogy már csak nagyon kevés van. Mondta neki, hogy mondja meg neki, most már ő is csináljon valamit, mert kifagytam. De hogy nem, tényleg véletéve a poént, nem lehet egyszerre ezt is hirdetni, meg azt is. Vagy hitáltal van evangélium, üdvösség, vagy nem. Ez nagyon fontos dolog, hogy hitáltal van üdvösség. Amen. Ezzel együtt én elmentem halottak napján vecsi, és ezt el is mondtam nektek, de csak egyszer hívtak meg, mert az élőkről beszéltem, és az élőkhöz beszéltem, az evangéliumról, és arról, hogy nem lesz második lehetőség aztán. Többet nem hívtak meg, de hogy értitek, nem lehet egyszerre ezt is, azt is. Mi az egyház küldetése ma? Mi lenne az egyház küldetése ma? Történik, sokan dolgoznak abban, hogy úgy érzik, hogy az egyház küldetése, hogy ma egy picit liberalizáljuk a Bibliát. Ma egy picit, értsétek jól, érthetővé tegyük a Bibliát. Az Úr Jézusra is oda mentek, a farizeusok is azt mondták neki, hogy figyelj már, mi a helyzet ezzel az elvállás, újraházasodás kérdéskörével? Mert hát Mózes megengedte nekünk, de neked mi a véleményed? És akkor mit mondott Jézus? Kezdettől fogva így volt ez. Asszonynak, férfinak és asszonynak teremtette őt. És elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És amit az Isten egybeszerkesztett, az ember el ne válassza. Az isteni törvény nem változott. Akkor se az a pár ezer évig, és azóta se. Mondjuk Péter ott meg is ért, azt mondta, hogy ha így van, akkor jobb lesz nem megnősülni. Igen, ha nem fogadod el, jobb nem megnősülni. Jobb nem megházasodni. Mert az Isten szövetségbe gondolkodik. És ez a szövetség, ez egy fontos dolog. Nem arról beszélek, hogy az Isten nem tud sebeket begyógyítani, nem tud megoldást adni helyzetekre, de az Isten törvénye az nem változott. Az Isten gondolkodásmódja az nem változott. Ez az Isten törvénye, ez nem a mózesi törvényben van. Ez előtte van. Ez a teremtéskor adatott minden embernek. Ez nem az, amit az Úr Jézus kereszthalálával ezt most nem kell megtartani. Meg stb. Ebbe a szövetségbe. Ez az, amit az Isten adott az embernek. És szövetségként, nem törvényként, szövetségként. És ez egy fontos dolog. hogy hogy gondolkodunk erről. Vagy hogy gondolkodunk arról, hogy Isten férfiúnak, nőnek, avagy minden másnak, meg majd eldönti, teremtette. És a keresztény egyházakat kényszerítik bele a liberalizmusba. És sokan azt gondolják, hogy az egyház küldetése, hogy ebbe valami jó kompromisszumot lehessen kötni. De nincs kompromisszum, mert az Isten igéje van egyedül. És ez nagyon fontos dolog, hogy az egyház küldetése az nem az, hogy itt valami jó elcsúszás tudjon lenni. Sokkal inkább az az egyház küldetése, hogy kezdjünk el visszatalálni az élő igéhez. És semmi más nem. És erről tudjunk bátran beszélni. Aztán hallunk ma mostanában olyasmiről is, hogy ami már akkor is megvolt Pál idejében, hogy a kegyelemnek a félreértése. Hogy akkor nyugodtan lehetsz bűnben. Tudjátok, erre csak egyetlen egy dolog szeretnék mondani, hogy Jézus valóban minden bűnös fogadott. Fogadta azt az asszonyt is, akinek azt mondta, hogy öt férjed volt, a mostani se az, vagy nem az. Együtt élsz vele, együtt paráználkozz, ezt is mondhatta volna Jézus. De ehelyett elmondta neki az evangéliumot. De minden embernek, aki oda ment bűnös, mit mondott neki? Eredj el, és többé ne vétkezzél. De nem legalizálta azt, hogy akkor éljünk a bűnbe tovább. Sőt, megoldást adott arra, hogy kijöjjünk a bűnből. És igen, Pál apostol nagyon sokszor elmagyarázza azt, hogy ha ez nem így lenne, akkor Jézus Krisztust újra megfeszítenénk. A zsidókhoz írt levél világosan elmondja, hogy azért más szövetségbe élünk mi, mert Jézus egyszer s mindenkorra megoldozta ezt a kérdést. Szóval vannak, akik azt gondolják, hogy az egyháznak az a küldetése, hogy a világban levő rosszt, azt valamivé jobbá tegye. Ez tényleg így van egyébként, és nagyon sok minden ilyen területen van, de figyeljétek meg, hogy a világ ezt szeretné, hogy ilyen szociális dolgokba legyen a mi evangélizálásunk. És itt zárjuk is be a dolgokat. De Isten bennünket nem erre küldött el. Hadd mondjam úgy, hogy ilyen katonai szóval, hogy a parancs életben van, még nincs teljesítve. És Jézus Krisztus parancs az egyértelműen szól, hogy mi az egyház küldetése. Mit mondott? Máté 28:19-20. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében. És tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én mondtam nektek, és én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Amen. Ebbe a küldetésbe vagyunk benne. Nem lehet más az egyház küldetése. És ha ez elmondja az apcsel 1:8 változatát, ugyancsak az Úr Jézus mondja el, hogy vesztek erőt, minek után álljon a Szent Szellem rátok, és lesztek nékem tanúim. Jeruzsálemben, Samáriában, és a föld végső határáig. És ez a tanúskodás, ez a mi elhívásunk, ez a mi küldetésünk. De hadd menjek tovább, mert még idáig is értjük. És idáig is azt mondjuk, hogy így van. Vajon az egyház küldetése az engem ezt foglalkoztat? Az egyház küldetése a dicsőítés? Ez most kemény kérdés. Mert itt most az élő gyülekezetekről beszélünk, magunkról. Magunkról, élő gyülekezetnek neveztem. Halleluja, hát. Amen. Szóval, vagy egyház küldetése az, hogy jobbnál jobb konferenciákra járva, minél több gyülekezetben részt véve, minél több istentiszteleket hallgatva. A mai kereszténység ilyen szivacs. Csak valami gáz van vele, mert soha nem szorítják ki belőle, csak szivacs. Töltődünk be. Feltöltődünk. És mint valami, legalább formájban, amikor van ez a visszatöltő erő, meg stb., akkor legalább látod, hogy ott akkor megnyomja neki azt majd dupla erővel. Tehát valami lesz közbe. De nem, mi töltődünk és hanyatlunk. Tehát nem az van, hogy feltöltődünk, és akkor robbanásszerű hétköznapjaink vannak, hanem mi töltődünk. A mai kereszténység. És olyan, mintha ez lenne a küldetés az egyháznak, hogy, és ne értsetek félre, az én szívemben is ott van a dicsőítést, de ne értsetek félre. Tovább megyek. Az Úr Jézus egész éjszakákat töltött azzal, hogy az Atya jelenlétében legyen. Imádkozzon, ugye? Ez volt az ő küldetése? Hát ez lett volna, ott maradt fenn a mennybe. Hát nem? Hát most őszintén. Az Úr Jézus azt mondja, hogy az az én eledelem, hogy az én atyám akaratát cselekedjem. De menjünk csak oda a János 4. részében, mert itt van egy picit erről szó, és kicsit nézzünk bele ebbe. Jézus beszélget a samári asszonnyal, és azt mondja neki, hogy eljön az idő, amikor az igazi hívők szellemben és igazságban dicsőítik az atyát. Mire gondolt itt vajon Jézus? Szellemben és igazságban dicsőítik az atyát. Megmagyarázza, ha tovább megyünk. Azt mondja, eljött az idő. Eljött az idő, és az már most van. És ha tovább olvassátok, visszajönnek a tanítványok, mert éppen elmentek kaját vásárolni, és amikor megkínálják, azt mondja, hogy az az én eledelem, hogy azt cselekedjem, amit az atya akarata, és akkor ott mond valamit a tanítványoknak. Ti azt mondjátok, hogy még nem tudom, mennyi idő van az aratásig, és azt mondom, hogy emeljétek fel szemeteket, és lássátok, hogy érettek az aratásra, és kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. És ha elkezdünk ezen gondolkodni, akkor hamar meglátjuk, hogy mi az, amit kér Isten tőlünk, hogy hogyan dicsőítjük az atyát szellemben és igazságban, ahogy Jézus tette. Jézus mit mond magáról? János 17:4-be szerintem. Olvassuk azt, hogy jó. Én dicsőítettelek téged a földön, Jézus imádkozik, hogy egész éjszaka imádkoztam veled. Ezt mondja Jézus? Nem. Azt mondja, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Testvéreim, a küldetése ma az egyháznak nem az, hogy konferenciákon dicsőítsen, hanem az, hogy elvégezze a munkát, amire megbízta. Ne értsetek félre, menjetek nyugodtan dicsőítéstekre, de az igazi feltöltődés legyen, és nem az a cél. Jézusnak szüksége volt az éjszakai imádkozása, ne értsen félre, senki. De nem ez volt a küldetése, hanem ehhez a küldetéshez, amit ő elvégezzen, kellettek azok, hogy az atya jelenlétében legyen. És kell az, hogy mi itt vasárnaponként az Isten jelenlétébe kerüljünk, együtt, egységben, és eljussunk oda, hogy az Isten tudjon megérinteni, szóljon hozzánk. De nem ez a cél, ez egy fontos eszköz arra, hogy betöltsük azt, ahogy Istent dicsőíteni fogjuk. Mert nem ezzel dicsőítjük Istent. Próbáljátok egy picit elképzelni az Isten szemével. Kicsit teátrális a dolog. Nézd lefele. És látja ott a Verőcei Baptista gyülekezetet. Látja valahol. És látja ezeket az ilyen piros napokat. Ez egy vasárnapi nap. És ott van, és mindenki felemelt kezekkel dicsőít. Néha már azt gondolom magára, ezek akarnak valamit. Mert ugye gyönyörködj az Úrban, hogy megadja a szíved kéréseit, valami ott lehet. Mert látom azt, hogy a hét közben mindenki el van. Nem is látom őket, hol vannak. Semmi, nem is látszik belőle semmi. De majd jön megint vasárnap. Néhánynak még keddeste is ott van, néhánynak még pénteken is. Meg hétfőn, meg csütörtökön. Néhánynak. Meg lehet, hogy néhánynak még szerdán is, mert találkozik valakivel, és együtt imádkoznak. Meg lehet, hogy néhánynak még szombaton is, mert találkozik a szomszédjával, és bizonságot tesz Jézus Krisztusról. És látja az Isten azt, hogy ebben élet van. De ő látja úgy mindannyiunkba. Mit lát Isten? Én próbáltam ezen elképzelni, hogy ez így álmomban így jelent meg egy kép, hogy ott van egy nagy tér előtt, mondjuk átéltem egy tüntetést, úgyhogy valószínűleg ebből fakadt így az előkép, de az egy nagy-nagy templom előtt, és rengeteg ember volt. Rengeteg. Ez a megtérésem után történt. És akkor így mindegy, ilyen rázumol a képre, ment közelebb a kép. És akkor azt láttam, hogy néhány rendes nővésű ember van, néha meg ilyen, néhány meg a legtöbb ilyen hangya méretű ember ott lent. Felülről nem látszott annyira, de ahogy közel ment, az lehetett látni, hogy nincsenek. És valahogy Isten így mutatta meg a vallásosság és az élő hit közti különbséget nekem annak idején. De hogy mi a küldetésünk? Érzed azt, hogy mi a küldetésed? Mi az egyház küldetése ma? Mi az egyház küldetése? Tegyetek tanítványokká minden népeket. Nincs más küldetésünk. Ez az alapküldetésünk. Amen. És ebbe kell, hogy benne legyünk. De van egy fontos továbblépés ebbe. Pál apostol beszél erről, most már egy picit itt rövidebbre fogom, de 7-8-as versben azt olvassuk, hogy amelynek szolgájával lettem az Istenem a kegyelmének ajándékából, amelyet nekem adott az ő hatalma munkája szerint. Nekem minden szentek közül a legkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus végre mehetetlen gazdagságát. Betájolja magát. Teljesen. Látja, hogy mi az egyház küldetése. Látja, hogy milyen szellemi dolgok történnek. De pontosan tudja Pál, hogy mi az ő feladata ebbe. És hadd tegyem fel úgy a kérdést. Most mi tudjuk, hogy mi a küldetése a Verőcei gyülekezetnek. Mi a te feladatod ebbe? Hogy járulsz te hozzá? Mit mondott neked Isten? Pál apostol konkrétan tudta. Mi az én feladatom? Mi a terve Istennek a gyülekezettel? És amikor ezt így átéltem az elmúlt éjszaka, akkor hadd mondjam azt, hogy az ének jött belém. De valóságban azt éreztem, hogy csontjaimban érzem az ébredést. Ezen múlik az ébredés, hogy felfogjuk, hogy mi az Isten terve. Hogy belelátunk a szellemvilágba, hogy együtt merünk imádkozni, hogy együtt merünk Istenhez oda menni. De nem imádkozunk csak az ébredésért, hanem elkezdjük tenni. A héten kicsit megharagudtam Márkra. Valami ének próbám volt, és kecelem. Fiatalokkal, ilyen kis pünkösdi gyerekekkel összefogtak, és együtt egy zenekart alakítottak, valahogy leszállt az Isten szellem oda közeljük. És azt mondta, hogy betöltött az Isten szellem őket. És kimentek evangelizálni. És ott találkoztak. Megfordítom a történetet. Hazajön Márk 3 nap múlva egy pólóba. Az elég hideg van, nem? És akkor kérjük, hogy hol van a kabátod. És azt mondja egyszerűen, hogy valakinek szüksége volt rá. Minket szülőként egy kicsit azért felbosszantott ez a történet. De utána azért átéltem azt, hogy valamikor ennyit jelentett. Ilyen egyszerű volt a hit. Hogy valakinek elmondta az evangéliumot, és az Isten azt mondta a szellembe, hogy ennek szüksége van a kabátodra. Akkor odaadod. És elmondja az evangéliumot annak az embernek, és azt mondja neki, meg közben részeg volt, hogy többet ne így áll. És elkezd elmondani neki az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus meghalt, érted, hogy kijöjj ebből. Bocs már, hogy elmondtam. De hogy egyszerű az evangélium? Tudod, hogy mi a feladatod? Olyan egyszerű lenne tenni. Olyan egyszerű lenne az, hogy ébredés legyen itt a Dunakanyarba. Azon, hogy engedem, hogy a Szent Szellem átsöpörjön rajtam. Engedem, hogy a Szent Szellem átsöpörjön rajtam. És engedem, hogy azt tegyem, azt mondjam az embereknek, hogy higgyek abba az evangéliumba. Tudjátok, mi a legnagyobb probléma? Hogy nem tudunk evangéliumot mondani, mert nem hiszünk igazán benne. Pál apostol biztosan tudta, hogy mi az ő küldetése. Biztosan tudta, hogy hol a helye, biztosan tudta, hogy mi fog történni, hogyha ő engedelmes. És engedelmes tudott lenni. És hogy ilyen engedelmes tudsz lenni, és én ilyen engedelmes tudok lenni, akkor itt ébredés lesz. És arra bátorítalak, amit az evangéliumban látok, hogy senki nem imádkozott az ébredésért, de tettek az ébredésért. És kezdjünk el tenni az ébredésért. Amen.